Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Magyar Péter miniszterelnök Mark Rutte NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik ma. pénteken pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. A miniszterelnök ezt a közösségi oldalán jelentette be és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 28-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban a csíksomlyói búcsú történetéről beszélget Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Mi is a búcsú története? A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyókegy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomlyói búcsú.
9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunk következik, melynek mai adásában a Várva Várt Alapítvány szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, Borsodabaúj-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátor lesz, akivel a szervezet céljairól, működéséről, felvilágosító tevékenységről, aranyóra ügyeletről, 50 órás kötelező közösségi szolgálatról és krízishelyzetben lévő kismamákról is beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
soha senki nem tett még nekünk szemrehányást azért, hogy miért beszéltünk neki, miért segítettünk akkor abban az élethelyzetben, hogy megtartsa ezt a gyermekét. Mert lehet, hogy egy kicsi segítséggel, hogy mondjuk éppen az utcára került volna, és az alapítvány fizet neki néhány hónapra a bérletet, amíg nem rendezi a gondolatait, amíg egyáltalán gondolkodni tud, hogy lehetőséget adtunk neki, hogy nem neki kellett gondolkodnia, hanem nekünk kellett kívülről összefoglalni, nekünk, akik nem vagyunk benne ebbe a krízis helyzetbe, mi azért objektívebben látjuk azt a helyzetet, amiben például az anya van, akkor utána csak a hála és a köszönet fogalmazódott meg az anyák részéről, hogy milyen jól döntöttek akkor, amikor egy beszélgetésre leültek az alapítványunk munkatársaival, és sokszor csak ennyi ezeneken a beszélgetéseken múlik.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén 2 könyvbemutatóról számolunk be. Ugyanebben az órában, Kisújszálláson, Napról Napra című regionális műsorunkban dr. Herceg László egriházi orvossal a szőrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk. Ajánlónk következik.
Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világstatisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a 3. helyen áll a legelhízottabb emberek között.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. 11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk. Az adásban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnöke, Templomok, egyháziak Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Rónai György Vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban akvitániai Szent Vilmosról és Bernhard Lénáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm a meghívást, mindig nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel jövök a Szent István Rádióba.
Pünköst szent ünnep előtt beszélgetünk, az ünnep előtti szombat délelőtt, és néhány óra múlva mi magyarok a különböző médiai eszközök segítségével Csíksomjóra figyelünk majd, hiszen pár óra múlva kezdetét veszi az idei csíksomjói pünkösdi ünnepi búcsúi szentmise.
Természetesen adva adódott a lehetőség, hogy járjunk utána a csíksomjói búcsú történetének. Sokat hallottunk már erről a kegyhelyről, és most ezen a szombaton is. Javaslom, hogy figyeljünk Csíksomjóra. Mi is a búcsú története?
A csíksomjói búcsú, a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomjókegy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomjóhegy és a Nagysomjóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomjói búcsú, amelynek története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdította a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek templomépítésükben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett IV. Jenő pápa. A székely nép Mária tisztelete ősi időkig nyúlik vissza, hiszen a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele előtt is a nép fő pártfogója és fohászainak jelképe volt. A csíksomjói búcsú történetéhez több legenda is kapcsolódik a székely nép történelmében. Az első legenda még Jenő pápa engedélye előtti időkre nyúlik vissza, 1345-ben az Erdélyországra támadó tatárok feletti győzelmet örökíti meg. A székelyek által legyőzött tatárok a csata után úgy nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén harcoló, hatalmas lovon ülő és a kezében bárdot forgató lovag, aki felett egy gyönyörű, koronás, szép királynő lebegett. Szent László király és Szűz Mária. Ezt a csatát és ezt a győzelmet énekelte meg Arany János Szent László királyról szóló balladájában. Arany János Szent László király balladájában így verseli meg ezt a csatát és győzelmet a tatár horda fölött. Mondd a Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog boldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, mellyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. 3 teljes napig bívott a pogánnyal Lacfi, nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemélynek, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép, a Szent László, és a szűz, a boldogságos. A székely férfiak, ha fohászkodnak, mai napig is úgy sóhajtanak föl, hogy Uramisten és Szent László. A tatár dúlást követően arról is megemlékeztek a legendák, hogy a tatár vezér a Madonna szobrot lándzsával szerette volna ledönteni, de karja megbénult. A szűzanya szobra többször túlélte a templom és a klastrom pusztulását. Mindig sértetlenül került ki, tűzvészek lángjaiból, ugyanakkor a köréje menekülőknek is bátorságot kölcsönzött. A csíksomlyói búcsújárás hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy másik legendás csatával is összefügg, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb luteránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált, Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta a Szent Háromságot tagadó unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok pedig István, Gyergyó alfalvi plébános segítségével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. A tolvajos tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyerekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak és kérték Babba Mária közbenjárását és segítségét. A csángó magyarok mai napig is Babba Máriának nevezik a szűzanyát. A székelyek legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, és azóta egy győzelemre is emlékeznek minden évben a pünkösdi búcsón, pünkös szombatján a csíksomlyói kegytemplomnál.
Hol szűk
A csíksomlyói búcsúknak minden esztendőben van egy fő gondolata és mottója. Csak a legutóbbi évek gondolataiból, mottóiból válogattam néhányat. Oltalmad alá futunk. Üdvözlégy úrnőnk, irgalmasságnak asszonya. Tarts meg minket őseink szent hitében. Legyen nekem a te igéd szerint. És folytatva a csíksomlyói búcsúnak a történetét, a ferences rend obszerváns ága által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor. A ferencesek obszerváns ága a kisebb testvérek rendjét jelenti. Magyarországon cseri barátoknak is nevezték őket, mivel a ruhájuk színe szürke volt. A magyar nyelv pedig átvette a szláv eredetű cseri, vagyis szürke kifejezést. Egy régi-régi leírás így ismerteti a szobrot. A hársfából faragott emberfelettén magasságú szobor a boldogságos szűzet ábrázolja karján a kis Jézussal. Lába alatt a föld, azon a hold sarlója, amelynek középső része emberfőt ábrázol. Máriát hosszú, testhez álló ruha takarja, melyet derékon öp szorít a testhez, amely fölé bőredőkben szedett palást borul. Jobbján királypálcát, baljában pedig a kis Jézust tartja. Arca mosolygós. Kibontott hajfürtjei a vállára omolnak, és azokat befödik. A fején nehéz korona van. Ugyancsak korona van a kis Jézus fején is, aki jobb kezét áldólag emeli fel, s baljában rózsát látunk. A 227 cm-es, tehát valóban emberfeletti kegyszobor keletkezésének időpontját a 16. század elejére teszik a történészek, de a pontos dátumot nem lehet tudni. És ismeretlen a mester és a készítés helye is. A somlyói szoborral hasonlóságot mutat ugyan a csíkszentmártoni Madonna szobor, amelynek talapzatán az 1525-ös évszám szerepel. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói kegyszobor ezt megelőzően készülhetett. Egy, az erdélyi reneszánszról írt tanulmány az 1510-1520-as években határozta meg a kegyszobor születésének dátumát. A szobor meglétéről az első írásos emlék Losteiner Leonard, ferences rendtörténész 1776-77-ben írt kronológiájában az 1624. évnél tesz említést elsőként a templomnak abban az évben elkészített leltáráról, amelyben szerepel egy Szűz Mária oltár is. Viszont itt még nem egyértelmű, hogy a kegyszoborról van-e szó. Szintén Losteiner írt egy az 1664. szeptember 20-án kelt szerződésről, amelyet a ferencesek egy brassói mesterrel, Nyerges Jánossal kötettek. A főoltár és két mellékoltár készítését vállalta el Nyerges János, a ferencesek pedig arra kérték, hogy a főoltárhoz használjon fel egy régebbi, a templomban lévő Mária szobrot, valamint Szent Katalin és Szent Borbála szobrait. Egy későbbi, 18. századi metszetábrázolás alapján egyértelmű, hogy a 17. század második felében készült Mária oltáron már a kegyszobor alakja állt. A szűzanya felett két angyal tartotta a koronát. A két női szent, Szent Katalin és Szent Borbála szobra ma a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében látható a Mikóvárban, Csíkszeredában. Amikor pár évvel ezelőtt megtisztították a Mária szobrot, megállapították, hogy eredetileg egy gyöngyökkel díszített, fából készült hajpánt volt a fején, ami egykorú volt magával a szoborral. A jelenleg látható tiara, amely szintén fából készült hármas korona, 17. századi, tehát későbbi munka, mint maga a szobor. Díszítése hasonlít a csíkszentmártoni Mária szobor koronájához, amely 1675-ben készült. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói Mária szobor nem egy önmagában álló alkotás lehetett a 16. században. A korabeli oltárművészet ismeretében és az Erdélyben, Csíkban fennmaradt késő-középkori oltárok példái alapján úgy gondolhatjuk, hogy esetleg egy szárnyas oltárnak a része volt, és annak középszekrényében foglalhatott helyet a kegyszobor. Legközelebbi példa erre a csíkmenasági oltár, amely a Budapesti Nemzeti Galéria gyűjteményében található. A hársfából készített szobor hátoldala a korabeli gyakorlatnak megfelelően üreges. A szobor hátoldalához rögzített sugárkoszorút az 1840-es években fenyőfából készítették, amikor a jelenleg is látható főoltár szerkezetét kialakították. Ekkor, tehát 1840-ben át is festették a kegyszobrot. A szűzanya ruháján az eredeti vörös színre fehéret festettek, és a palástot is újra aranyozták. A napba öltözött asszony ábrázolása nagy jelentőséggel bírt a 15.-16. század folyamán. Az obszerváns ferences rend római anyakolostorában is, amelyet éppen a csíksomlyói búcsút engedélyező IV. Jenő pápa adott át az obszerváns ág részére, fontos volt a napba öltözött asszony kultusza, mivel a Biblia Jelenések könyvében és a Teremtések könyvében szereplő kígyót eltipró asszony képe az eretnek mozgalmak idején intő, ugyanakkor védelmező jelkép is volt. De IV. Sixtus pápa török ellenes búcsú kiváltságai is az 1400-as esztendők végén a napba öltözött asszony kultuszképéhez kapcsolódtak. A magyarországi ferencesek kolostorai pedig éppen a töröktől veszélyeztetett déli országhatárokon, valamint az északi huszita vidékeken helyezkedtek el.
Piros szív, fehér hó, zöld levél, piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zenta és szép magyar kanizsa, zombori rózsafák illata, Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Esküvők, katonák, ünnepek, ősi föld, sok vidám kisgyerek. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal.
hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ár. Jó anyám kertjében sok virág, muskátlik, tulipán, violák, szarkalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág. Muskátlik, tulipán, violák, szarkalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág.
A csíksomlyói szűzanya szobor megfelel a középkori napba öltözött asszony megjelenítésének. A gyermek Jézust karján tartó szűzanya egy földgömbön áll, a lába alatt ott a félhold sarlója. A 15.-16. században a félhold a török veszélyre utalhatott. A szűzanyától e nagy veszedelemben, valamint az eretnek tanok elterjedése ellen kértek és kaptak védelmet a hívek. A csíksomlyói templomot a Mária szobor tette híressé. A századok során a kegyszoborral sok csoda történt, és a szűzanya körül szövődő legendák által került az érdeklődés középpontjába a kegyhely. E legendákról később majd még fogok mesélni. A festett faszobrot a középkori székelyföldi szobrászművészet remekeként is számon tartják a művészet történetben. A 18. század végén 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevőnek ismerte el, és a csodálatos, az eretnekek ellenében megsegítő anya nevet adta a szobornak. Az évszázadok során a szobor arca semmit sem veszített szépségéből. Az arcon ma is láthatóak sérülések, karcolások, melyek nagyobb részt a 17. századi török-tatár betöréskor keletkeztek. 1704-ben a Kuruc-Labanc harcok idején a szobrot Nagysomlyó hegyére menekítették. Amikor 1758-ban a tatárok ismét pusztítást végeztek Moldvában, a ferencesek elővigyázatosságból a Mária szobrot és a templom értékesebb tárgyait befalaszták. A hagyomány úgy tartja, hogy Pap Miklós oltárépítő szobrász 1848-ban a Mária jobb arcán lévő karcolást megpróbálta befesteni, de nem sikerült. A nép körében ma is élő hagyomány, hogy a szobor arcán lévő sebhelyeket nem csak 1848-ban, hanem évszázadok óta többször is sikertelenül próbálták eltörölni. A 20. század elején kezdődő hadi események a klastrom békés csendjét is megzavarták. Az első világháború idején 1916-ban a lakossággal menekülő ferencesek legnagyobb kincsüket, a Mária szobrot is menekítették. Előbb székelyudvarhelyre vitték, majd tovább kellett vonulniuk, és a kegyszobrot Kolozsváron, a ferencesek templomában, a főoltáron helyezték el. A háború befejezése után 1919. július 2-án került vissza évszázados helyére a csíksomlyói kegytemplomba. A szobrot 1960-ig öltöztették. Jézuska ruhái a templom gyűjteményében találhatók. A templom főbejáratával szemben az oltár mögött látható a 227 cm magas, hársfából készült, reneszánsz stílusú kegyszobor. A szentély két oldalról lépcsőn lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. Az zarándokok feljáróján több ezren jutnak föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen közelről lássák, érintsék a csodákkal jeleskedő, segítő Máriát. Régi szokás, hogy a zarándokok Isten anyjához könyörögve megsimogatják a szobor lábát, ruhájukat, kegytárgyaikat hozzáérintik a szoborhoz. Ahogyan azt már korábban is említettem, a szobron évszázadok viszontagságainak nyomai is láthatók. Hiszen a 17.-18. században a törökök és a tatárok több alkalommal is betörtek Csíkországba. A kolostort és templomot háromszor dúlták fel, és Csíksomjó a német portyázó katonák állandó tanyája is volt, akik gyakran kifosztották a templomot és a kolostort. A századok folyamán a kegyszoborral számtalan csoda történt. Sok ima meghallgatásra talált. Több alkalommal is olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák előtt pedig szomorúnak látták a hívők Mária arcát. Az 1661-es török-tatár betöréskor, amikor a templomot felgyújtották a támadók, a kegyszobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér el akarta szállítani a szobrot, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudta elhúzatni a szekeret. Ennek a tatár vezérnek is, miután kardjával hozzávágott a szoborhoz, a karja bénán lehanyatlott. A szűzanya arcán ma is láthatóak a sérülések nyomai, melyeket nem tudtak eltüntetni.
Világok világa, Magyarország,
A szűzanya oltalmába vetett hit nagyon hamar elterjedt a katolikusok körében, melynek következtében Csíksomlyó a székelység legjelentősebb búcsújáró helyévé vált. Számos legenda örökítette meg a csíksomlyói kegyszobor csodáit. A napba öltözött asszony arcának színeváltozása, feltűnő szomorú arckifejezése a hívek számára mindenkor jelezte valamilyen ellenség vagy veszély közeledtét, és a szobor többször könnyezett is. A hagyomány szerint a csíksomlyói kegyszobor figyelmeztetésének és közbenjárásának tulajdonították a székelyek, hogy 1567-ben a tolvajos tetőn le tudták győzni János Zsigmond seregét, amely hitük erőszakos megváltoztatására akarta kényszeríteni őket. A győzelem után vált szent helyé a csíksomlyói kegytemplom, majd a századok óta megtartott pünkösdi búcsúk a keresztény magyarság hitéletének hatalmas, közös ünnepélyévé vált. A csíksomlyói búcsú története tehát a székely nép hősies csatáira is emlékeztet bennünket, amely csatákat hitük és megmaradásuk érdekében vívták.
És foglalkozott a csíksomlyói búcsú 20. valamint 21. századi történetével is?
Igen, foglalkoztam. Engem magam is érdekelt a története ezekben az utolsó évtizedekben. Mert a csíksomlyói kegytemplom mellett a fő úton áll a székely hadosztály emlékmű. Az 1916. augusztusi székelyföldi román betörés századik évfordulóján 2016-ban a csíkszéki Mátyás huszárezred szervezésében avatták fel a székely hadosztály emlékművet a Somlyópatak partján a kegytemplom mellett. Az emlékmű állítóinak szándéka az volt, hogy ezt a méltatlanul elfelejtett, az emlékezetekből szándékosan kitörölt hős alakulatot visszaemeljék a köztudatba. Az Erdély megvédésére létrehozott székely hadosztály emléke nagyon sokáig tabu volt, és talán még ma is az, hiszen az alakulat azokkal vette fel a küzdelmes harcot, akik 1919-től a hatalmat gyakorolták Erdélyben, és akiknek javára minden nemzetközi jogot és emberi erkölcsöt felrúgva ítélkezett a trianoni diktátum, vagyis a románokkal vette fel a harcot a székely hadosztály. Az Antant segítségével 1918 őszén Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként a székely hadosztályt Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére hozták létre a kolozsvári 38. magyar hadosztály székely katonáiból, akikhez csatlakoztak a Kratochwil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. A székely hadosztály létszáma 410 és 4000 közlegény lett. Parancsnoka Kratochwil Károly, vezérkari főnöke Simén Falvi Károly vezérkari őrnagy volt. A hősiesen harcoló magyar székely katonák csúcsánál feltartóztatták a román csapatokat. De Magyarországról segítség nem jött, nem jöhetett, hiszen az anyaországban a tanácsköztársaság tombolt. Így a székely hadosztály sorsa meg volt pecsételve. Katonáinak jelentős része Devecsernél letette a fegyvert, de elszánt hősitettükre emlékezni és emlékeztetni kell. És az erdélyi magyarság megmaradásának, küzdelmének egyik történelmű szimbólumaként kell rájuk tekinteni. Mégpedig éppen ott, a csíksomlyói kegytemplomnál, amely arra emlékezteti az utókort, hogy századokkal korábban is harcolt a székely nép a tatárral, törökkel, labanccal, és harcolt egy erőszakos fejedelemmel hitének megmaradásáért. A székely hadosztály katonái azért harcoltak, azért merték vállalni a halált is, hogy nekünk, ma hazánk, szülőföldünk legyen. A magyaroknak ma is sokszor cudarvalóságban kell ugyanúgy küzdeni, áldozatot vállalni és itthon maradni, hogy ez az elődeink által kiharcolt haza megmaradjon magyarnak. A Székely Hadosztály emlékmű méltán áll a kegytemplom mellett sepsibükszádi andezitkőből. Miholcsa József szobrász terve szerint Zavacki Walter Levente székelyudvarhelyi szobrász faragta ki, hogy emlékezzünk a hősökre. Csíksomjón, a pünkösdi búcsón, az összmagyarság ünnepén.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a csíksomjói búcsú történetét. Véleményem szerint, ha a rádió, a televízió és az internet segítségével a mai napon bekapcsolódnak lélekben is, és személyesen is a kedves hallgatók a csíksomjói búcsú ünnepi szentmiséjébe, jó, hogy tudjuk ezeket az információkat. Nagyon szépen köszönöm önnek még egyszer az áldozatos munkáját és szolgálatát, hogy így összefoglalta nekünk a csíksomjói búcsú történetét. Tircsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót hallották. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, qué melodiosa cantó. sabías, es el padre del Bikín. El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí, cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son. Porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa.